ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim! Hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr, és keresi a mi szíveinket e mai vasárnap délelőttön. Ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium 8. részének az első 9 verseiben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból, a 8. résznek az első 9 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy sokaság, fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondanékig: szánakozom-e sokaságom, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ők közülük messzünnen jöttek. Az ő tanítványai pedig felelének néki: honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt a pusztában? És megkérdi őket: hány kenyeretek van? Azok pedig mondának: 7. Akkor megparancsolá a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, és vévén a 7 kenyeret és hálákat adván megszegi, és adá az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokaság elé tevék. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondá, hogy tegyék eléjük azokat is. Evének azért és megelégedének, és fölszedék a maradék darabokat 7 kosárral. Valának pedig, akik ettek, mintegy 4000-en, és elbocsátá őket. Krisztusban szeretett testvéreim, azt hiszem, hogy akik hallották most ezt a történetet, és valamennyire is ismerik a Bibliát, azok egy nagyon ismerős történetet hallottak, hiszen nagyon hasonlít ez a történet az 5000 embernek a megvendégelése történetéhez a Szentírásból, de azoknak, akik közelről is ismerik a Bibliának a már említett 5000 ember, a Bibliából a már említett 5000 ember megvendégelésének a történetét, azoknak talán feltűnő a különbség a két elbeszélés között. Hát mindenek előtt a számokban, hogy itt 4000 emberről van szó, ott 12 kosárról és megnevezett mennyiségű kenyérről és harról, itt 7 kosárról és meg nem nevezett, illetve 7 kenyérről és meg nem nevezett hal mennyiségről. És nagyon érdekes, mert ezt a történetet két evangélista, Máté és Márk is lejegyzi, hogy ennek a helyszíne más, a Dekápolisnak, a mai Izrael észak-nyugati részének a története, amely akkor pogányok által lakott vidék volt, illetve jó részt, ahogy hallottuk, pusztaság. És épp azért, mert a két történet között, az 5000 és hát most nevezzük így a 4000 ember megvendégelésének története között nagyon sok a hasonlóság, vannak olyan íráskutatók, akik azt mondják, hogy itt nem másról, mint a példázat duplázásáról van szó. Aztán vannak olyanok, akik pedig amellett foglalnak állást, hogy itt egy másik csodáról van szó, amelynek a helyszíne is más, és ennek az értelme pedig az volt, hogy Jézus Krisztus nem csak a szűk tanítványi körében és a népe között, hanem a pogányok között is jelet helyezett el. Testvéreim, ahhoz, hogy értsük ezt az igét, és ezt az egész összefüggést, tudni kell, hogy az evangélisták, mielőtt leírták volna az evangéliumokat, mind a 4 evangélista, Máté, Márk, Lukács és János, hagyományból dolgoztak. Ez a legrégebbi a Márk írása szerinti evangélium, valamikor 60-70 táján foglalta írásba Márk evangélista, akiről tudjuk a páli levelekből, hogy Pál apostolnak a munkatársa volt. Ez a legkorábbi evangélium, az addig eltelt időben, hogy úgy mondjam, szájhagyomány útján élt a Jézus történés, de nem csak a Jézus történés, hanem az erre adott hitbeli válasz is. Ez pedig azt jelenti, testvéreim, hogy a Jézus Krisztus mennybe menetelétől eltelt időszak és az evangéliumok lejegyzése között eltelt néhány évtized, és ebben a néhány évtizedben a gyülekezetek, azok a gyülekezetek, amelyek ott éltek Júdeában és az akkor már terjeszkedő római birodalomban, mind-mind ott álltak egyfajta kihívás előtt, és ebben a kihívásban kellett nekik a Krisztus evangéliumának a fényében megadni a hívő hiteles választ. Vagyis az evangéliumokban nem csak a Krisztus üzenete van benne, hanem benne van annak a gyülekezetnek, annak a nemzedéknek az élete, amely néhány évtizeddel a megváltó Jézus Krisztus feltámadása és mennybe menetele, a Szentlélek kitöltése után a római birodalom keretei között, abban az élethelyzetben, amiben vannak, megadják a választ az örökkévaló evangéliumnak a fényében. És az ő életükön keresztül ragyog fel a győzelmes evangélium, az az evangélium, amely aztán néhány évszázaddal később beveszi belülről az egész római birodalmat. Mert a római birodalom összeomlik, és az a hit, amely ebben a birodalomban belülről elindul, és lélektől lélekig ment, ez a hit pedig túléli, nem csak túléli, ennek a romjain épül fel, és így van jelen mind a mai napig, kultúrtörténeti értelemben 2000 éve ebben a világban. És újra vívja ezt a harcot. Egymás mellett van tehát a Jézus Krisztusban adott evangéliumi kijelentés és a kor kihívására adott hitbeli válasz. És testvéreim, itt van az első üzenet a mi számunkra. Mert mi is így vagyunk valahogy. Itt van az örökkévaló evangélium az életünkben, és a 21. század elején, a mai gyorsan változó világunkban, és abban a világban, amit ugye szekuláris kultúrának nevezünk, nekünk is meg kell adni az örök evangélium fényében a mindenkor érvényes választ, hogy hiteles maradjon az evangélium, és a számunkra örömüzenet és élet legyen a Krisztusban való lét. Mert testvéreim, korok jönnek és mennek, olyan nemzedék ül itt, amely legalább két rendszerváltást megélt, hogy úgy mondjam, korszakváltást, de Jézus Krisztus akkor is az volt, ma is az, higgyétek el, Jézus Krisztus 50 év múlva is ugyanez lesz. És mi ott állunk a kihívás előtt, és ez az igazi evangélium, hogy a Krisztus, Krisztus jelenlétében, az Isten igéjének a fényében hogyan reflektálunk a mai életünkkel, hogy hiteles legyen a világ előtt, de mindenek előtt, hogy érezzük az örömöt belül az életünkben, abban az életben, amit hívő, istenes, így is mondhatnák, hogy hívő református, hívő katolikus, hívő evangélikus, vagy én nem tudom, milyen hívő életnek nevezünk. Ez az igazi üzenet, hogy újra és újra közel jön hozzánk a Krisztus csodája, és ha előlegezzek meg annyi testvéreim, vagy látni fogjátok, hogy ez a csoda ma láthatóan itt van a gyülekezetünkben. Két olyan fiatalembernek az életében, akik felnőtt korban tudatosan vállalták azt, amely utat csak talán kapizsgáltak, talán nem is tudták, hogy hova indulnak el, mikor eljöttek ide, és az Isten szeretetében és kegyelmében most mégis itt vannak. Testvéreim, sok mindent mondhat ma a világ. Az idén velünk együtt 8 felnőtt konfirmandusunk volt. Bármit mondhatnak, hogy az egyháznak mi a sorsa, én tudom, hogy mi a sorsa, az, hogy ilyen emberek, fiatalok be fognak állni előbb-utóbb a kegyelemben az Isten útjába. Az egyháznak van jövője, higgyétek el, testvéreim, és ezt nem én mondom, hanem vannak itt olyanok, akik néhány hónappal ezelőtt szintén itt álltak, konfirmáltak és hitet tettek. Ahogy hallottuk a zsoltárokból, lehet, hogy apák elfeledkeznek elmondani a fiaknak az örökséget, és a fiak mégiscsak egyszer felfedezik a hitnek azt a mélységét, szépségét és gyönyörűségét, amely az Istenben van, És ez nem a mi érdemünk, és nem a mi erőfeszítésünk, hanem ez az Istennek hatalma. És lehet, vannak olyan református családok, hogy feldobják az örökségüket, az Isten valahonnan máshonnan hoz örökséget az ő népének. Legalábbis én ezt tapasztalom 10 éve, hogy itt vagyok ebben a gyülekezetben. Van jövője az Isten népének, és nem is akármilyen jövendője van, testvéreim. Az élet az övé. Mert a Krisztus jelenléte, evangéliuma és igazsága, az itt van. Így hallottuk az igéből, hogy azokban a napokban, mivel hogy nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, megszólította Jézus az ő tanítványait, és azt mondta, hogy itt vannak ezek az emberek, immár 3 napja nem laktak jól, és enni kellene nekik adni. Azokban a napokban egyszer csak észreveszi Jézus Krisztus az embereket, azon túl pedig az embereknek a szükségleteit kimondatlanul is. Kiket vesz észre? Hát azokat, akik valamiképpen kíváncsiak arra az igazságra, amit ő mond, hiszen hallottuk, hogy kint van a pusztában, és oda gyűlnek 4000-en, és hallgatják az ő bizonyságtételét, akik közel vannak hozzá. És észreveszi, hogy ezek az emberek 3 napja nem ettek. Testvéreim, szeretném gyorsan jelezni, nem azt jelenti, hogy nem ettek semmit, hanem nem ettek tisztességesen. Kint voltak a pusztában, lehetetlen körülmények között. Annyit kaptak, ami éppen az életnek a másnapig, vagy a másnapig való vitelére, a túlélésre, a napi túlélésre elégséges volt, de Jézus észreveszi, hogy ez kevés. Az ember nem arra hivatott, hogy éljen egyik naplóra, másikra, biológiai létében. Nem sorolódtak ott, kint abban a pusztai helyzetben a halál szélére, hanem a minőségi élet hiányzott a Jézust hallgatóknak az életéből. A minőség. Nem a kenyér hiányzott. Volt, olvassuk később, volt ott 7 kenyér. És mindenki, hogyha 3 nap után még volt 7 kenyér, azt jelenti, hogy annyira nem éheztek, hogy így mondja, csak a minőségi étkezés, a minőségi lét hiányzott. Olyan volt, ami egyik napról a másikra elég volt, de az, ami hosszú távon a biztonságot és a békességet, a belsőt jelentette volna, amire elindulhattak volna hosszú úton hazafelé, ez nem volt. Jézus így fogalmaz. Ezek 3 napja már nem ettek. Szánakozom ezen a sokaságon, mert 3. napja velem vannak, és ha éhen bocsájtom haza őket, kidőlnek az úton, mert közülük némelyek messzinnen jöttek. Ha én úgy elengedem, ahogy idejöttek, akkor a hazafelé vezető úton kidőlnek. Micsoda meglátása ez a megváltó Jézus Krisztusnak. Mert ő nem a pillanatra figyel. Ő többet akar az életünkben. Testvéreim, olyan világban élünk, amelyben azt tanítják és azt sugallják nekünk, hogy élj a pillanatnak. Ami ma van, nem érdekel, hogy mi lesz holnap. Erre épül a fogyasztói kultúra, amiben benne élünk. És ezt annyira sikerült a modern embernek az életében felajzani, hogy már efelé megy az ember. És most nem hozok ide az életből példákat, hogy hogyan van, amikor egészen a nagyszülő generációját is arra biztatják, hogy éld fel mindenedet, hogy mi lesz a te gyermekeddel, meg unokáddal, hát majd megoldják ők. Élj a mának, a pillanatnak. És akkor egyszer csak jön Jézus Krisztus, és ő azt mondja, hogy én ennél többet akarok neked adni. És nekünk most a 21. század elején is ezt mondja. Én nem csak azt kínálom neked, hogy élj máról holnapra, ha neked elég a kenyér, amelyet megeszel, a ruha, amit felveszel, a szórakozás, amit kínálnak neked 1001 tévécsatornán meg rádión, akkor rendben van. Ha ez neked az élet teljessége, ám legyen. De én ennél többet kínálok. Én azt akarom, hogyha hosszú utakra mész a te életedben, ne dőlj ki az úton. Lélekben. Igazságban. Útravalót akar. Az övéinek, akik hallgatják Jézus Krisztust, és ezt észreveszi azoknak az embereknek az életén, akik messzünnen jöttek, hogy ezt a szép régies kifejezést használjam, ami itt van a Szentírásban. Olyan szeretnék adni, amivel messze is tudnak majd menni erről a helyről. Mert testvéreim, olyan sokszor ez a pillanatnyi kielégülés hasonlít ahhoz, amikor az ember beül egy humorestre, keserű szívvel szeretné elütni az életéből a keserűséget vagy a bizonytalanságot, és el is tud nevetgélni másfél órán keresztül, aztán kimegy a színházteremből, és mikor elindul hazafelé, az agyába újra jönnek vissza a gondolatok. Ha hazamegyek, kezdődik minden előről. Sokszor az ember elmegy, munkahelyen beleöli magát 10-12-14 órába, beszél munkatársakkal, tényleg emberek azért mennek, hogy kidolgozzák, elfelejtkezzenek a mindennapok problémájáról, és az ember mikor kimegy, beül az autóba, vagy felül a biciklire, vagy éppen a közlekedési jármű bármelyik fajtájára, akkor újra csak kezd vissza, hogy hazamegyek, becsukom az ajtót, vár-e valaki otthon engem? Szeretettel fogadnak? Az a belső bizonytalanság valahogy eloszik, visszajár. A pillanatnyi az ez, testvérei. A biztonság fogy, vesz el az embernek az életéből. A mai időben is. Valahogy úgy vagyunk, testvéreim, mint mesélték az anekdotikus történetet a szülőfalumban. Ugye tőlünk 60 kilométerre van Gyergyó, már ott a keleti Kárpátok alatt. Az én szülőfalunktól is oda mentek be mindig fenyődeszkákat venni, és hát rendszerint úgy volt a régi világban, hogy lovas szekerekkel elindultak egyik éjfélkor, aztán mentek egész éjszaka, és hát más éjszaka pedig visszafordultak. Hát elment tőlünk is az egyik öreg székely bácsi, és jött visszafele megrakva, amikor hazaért, akkor megkérdezték tőle, hogy hát Sándor bátyám, mi volt te jó vizet? Nem ittam. De hát nem a Bucsinon átmentek, de ott mentek. És aztán olyan jó bőforrások voltak, nem látta, de láttam is. És akkor megálltak ott. Igen. És azt mondja, hogy nem ivott jó vizet. Nem ittam jó vizet. De hát miért? Hát azért, mert nem ettem semmit. Testvéreim, éj gyomorra nem lehet jó vizet inni. És a világ nagyon sokszor kínálja nekünk. De valami több, más kell az életünkbe. Ennél sokkal. Az önfelett találkozások, vagy az önfelett szórakozások, kikapcsolódások ideig, óráig kibillentik az életet. De az embernek azt hiszem nem ilyen pillanatnyi kibillenésekre van szüksége, hanem arra a biztonságérzésre. Úgy is mutatnám, arra a boldogság alapérzésére, amiről Jézus Krisztus beszél. Hogyha megyünk azokon a hosszú utakon, a magunk útjain, akkor ne dőljünk ki. És ebben jó visszafordulni a Jézus Krisztus igazságához. Mit mond Jézus? Azt mondja a tanítványainak, hogy szóljatok ezeknek az embereknek, hogy üljenek le. Üljetek le mindannyian. Mert van itt 7 kenyér. Emberileg nézve nem sok. De nem véletlen, hogy Márk evangélista, illetve amint említettem, Máté evangélista is ezeket a bibliai számokat használja, 12-est, a 7-est, a teljességnek a számait. Üljetek le, hogy tapasztaljátok meg, hogy Isten és az ő fia Jézus Krisztus jelenlétében az a kevésnek tűnő mindenre elég. Azt mondja a nagy reformátorunk Kálvin János ennek az igének a magyarázatánál, hogy ha eltörik a kenyér botja, 100 kenyér sem elég, de az Isten és Jézus Krisztus jelenlétében egyetlen kenyér is megelég. Milyen gyönyörű megfogalmazás. Az az egy, amelyik itt van az Úrnak a szent asztalán, és azok, akik majd eljönnek ide és részesülnek belőle, megtapasztalhatják, hogy Nem csak ugyanannak a kenyérnek, hanem ugyanannak a kegyelemnek vagyunk a részesei. És hogy valósan táplál bennünket az örök életre, az élet boldogságára és teljességére. És valósan üzeni nekünk, hogy abban a titokban, abban a falat kenyérben és abban a korgy borban, amit magunkhoz veszünk, az élet teljessége van benne. Az a titok, amelyet ésszel nem érünk fel, s amely mégis az életünk teljességét, a bűneink bocsánatát és az örök életnek ígéretét és valóságát hordozza a mi számunkra. Nagy titok van benne. Abban a kenyérben és abban a borban benne van az új életnek, az újrakezdésnek a lehetősége az ember életében, a szabadulás és egy másfajta életminőség elkezdése. És itt érek vissza a prédikáció elejére, amit mondottam az írás kutatókról, akik azt mondják, hogy lehet, hogy itt egy megduplázott példázatról van szó. Micsoda üzenet volt akkor annak a nemzedéknek, és mennyivel gazdagabb nekünk 2000 esztendővel később, testvéreim. Nem csak megduplázott. Ki tudja, hányszor jöhetünk mindig ehhez az egy kenyérhez és ehhez a korgyborhoz. Hogy mindig felidéződjön valósan a szemünk előtt. Isten érettünk megmutatott legnagyobb szeretete, amelyben egyszülött fiát adta odaértünk, hogy aki benne hisz, el ne vessze, hanem örök élete legyen. Duplikátum, triplikátum és ki tudja hányszoros az az ajándék, amely itt van, amely összeköt bennünket, nemzedékeket, akik talán máshol születtünk, és mégis az Úr Jézus Krisztus kegyelmében egyek vagyunk, összeköti azokat, akik születésüktől fogva kaptak valakit, és akik később életüknek egy csodálatos pillanatában érezték az Isten érintését és szeretetét az ő életünkön. És ebben mélyít el és erősít meg bennünket igazi új kenyér, az élet kenyere. És valaki ebből leszik, örök élete van annak, ígéri Jézus Krisztus. Testvéreim, így vagyunk jelen, igazi új kenyérből új életet nyerhetünk. Adja a kegyelem Istene, hogy megtaláljuk ezt a gazdagságot az életünkben, és a Krisztus evangéliumának fényében tudjunk mindig az élet minden kihívásában érvényes és hiteles választ adni a személyes életünkkel erre az evangéliumra. Amen.